árakat. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület összedőlt. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Este északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. Második rész. Hetedik beszélgetés. A válságos időkről.
Ezekben a válságos időkben, mondtam Horeb tanár úrnak, mikor megint találkoztunk a Dunaparton. Ezekben a válságos időkben szinte ösztönösen fordulok a tanár úr tudományosságához és éles látásához, hogy valamiképpen tájékozódjam, s megtaláljam magamat. Mert megvallom, kétségbe vagyok esve a világ sorsa, és ezzel egyetemben a magam sorsa miatt is. És noha sokat gondolkodom, búvárkodom és kalandozom, mégsem látom világosan a kútfőket és forrásokat, ahonnan ezek a mai bús idők fakadnak. Meggyötört szívem, ezt nem tagadhatom. Egy kevés vigasz és egy kevés remény után áhítozik. Meg is szeretnék javulni ebben az egyetemes nyomorúságban, mert úgy érzem, hogy az emberben mindenek ellenére általában több a jó, mint a gonosz. Már mostan tessék megmondani, miképpen látja tanár úr ezt az egész szomorú szituációt. Horeb tanár úr csöndesen jött mellettem. Azon mód elgondolkodva, ahogy nagy kopasz feje a kemény kalapja alatt állandóan elmerültnek látszott, valami kifürkészhetetlen mélységekben. Úgy tűnt, hogy ezt a fejet a végtelenség ringatja. Hogy elgurult ez a fej, mint egy üveggolyó a tenger fenekén, egy ősvilágban.
Én nem vagyok gyakorlati ember. Ahogy én látom a dolgokat a magam szemszögéből, az nyilvánvalóan nem volt meg semmit. Nem is nagyon foglalkoztam a kérdéssel, mert nincs meg hozzá a hátra lépésnek az a lehetősége, amit megszoktam történelmi kutatásaimban, hogy tudnélik néhány ezer év távlatából szemléljem az eseményeket. Mához 200 évre például már többet tudnék mondani.
De hát a tanár úr nem érzi a jelen perc súlyát.
Dehogy nem, kérem. Én is érzem egyénileg a közhangulat feszültségét. Leépítés tekintetében jó magam is leépítettem. Nevezetesen beszüntettem a Jahrbücherfür, Biblische-Wissenschaft és a Zeitschriftfür, die Kunden des Morgenlandes című folyóiratok előfizetését. A régi szakácsnémot elküldtem, és a feleségemtől is vállok. Szóval e ponton elmentem a gondolatom végére. Már többet valóban nem tehetek. Sok minden engem is sújt, engem is bánt. Egy közös sorsban embertársaimmal. Minden iránt, ami jó és ami irgalmas, én fogékony vagyok. annál kevésbé ér fel hozzám, ami ostoba és tudatlan, és ami vak gyűlölet van az emberekben. A munkám javarészét befejezve legjobb tudásom és törekvésem szerint emberi méltóságom tudatában és tisztaságában még csak meg sem látom, ami szemét gurul elém. Az emberekben általában igaza van, több a jó, mint a gonosz tulajdonság. Jobban mondva, inkább ostobák az emberek, mint gonoszak. A gonosz ostobák az egy külön fajta. Az élet az egy állandó harc, olykor rút harc, de ez az élet. Mégsem szabad panaszkodni. Az mindennél súlyosabb, mikor megszűnik a harc.
Tanár úr, úgy látom, kitér a kérdés elől. Nem tudom miért, de úgy érzem, rossz kedvében van. Hallotta ezt, amit mondtam? Azt hiszem, nem. Azt hiszem, tévedtem is ebben a megállapításomban. Csak jött mellettem Horeb tanár úr, csak jött az őszi alkonyatban, tömzsi formájával, robusztusan. És hirtelen így szólott roham sisakja alól, ami a kemény kalapja volt a fején, mélyen a szemébe nyomva.
A baj abban az ellentétben van, ami az ember lelke és a mai idők természete között fennáll. A holt természet az eleven tömeggel szemben, hát ez az, ami nem fér össze. A baj az, hogy az idők múlásában, ennek az egész kornak a halálában a kormányok élőket kell, hogy kormányozzanak. Hát mi szebb, mint az élet? De egyben mi nyugtalanítóbb, mi nehezebben organizálható, mint az élet.
Szóval, mit lehet csinálni?
Én csak történelmi példákra hivatkozhatom, mert ezekben rejlik minden vigasz és minden tanulság. A régi időkben, a kereszténység első korszakában, mikor a lelkeket az izzó hit hevített, de mindenki örömes búsult és kínlódott, mert a szenvedés, a vallási gyönyör e korszakában az emberek türelmesek voltak. Maga a halál is csak egy rövid válásnak tűnt. Egy rövid válásnak az élettől, egy jobb élet számára. Elválasztott, hogy egyesítsen. Jóval később a 15. században a flandriai takács, aki a maga kis sötét utcájában négy fal között tűrt és szenvedett, csak szőtte a sejmet, ha munkája akadt, és a sorsát a jó Istenre bízta. A hite az volt, hogy az ember a maga erejéből nem tud más, csak szeretni és hinni. És olykor, ha énekelt is munka közben, amúgy dúdolgatva, mint hogy anyák altatják el gyermeküket, ezzel el is ringatta a szívében a bánatot és a fájdalmakat.
Ó, Istenem! Ez nem sokat mond.
Lehet. De ennél nem tudok többet mondani.
Felelte a tanár úr, és rágyújtván egy szivarra, szokása szerint messze fújta el magától a füstöt az őszi alkonyatban.
Nyolcadik beszélgetés a Salamon templomáról.
Megint csak visszatértem a magam gondolatához. Megint a Dunaparton ült Horeb tanár úr egy padon, magánosan az estében. Helyet foglalván mellette, tisztelettel megkérdeztem. Hogy érzi magát, tanár úr, ezekben a válságos időkben?
Számomra nincsenek válságos idők, számomra csak történelmi fejlődések vannak. A gondviselés kegyéből én már 60 éve vagyok a világon, és 15 éves koromtól fogva figyelem az eseményeket. Figyelem az eseményeket történelmi vonatkozásaikban, történelmi jelentőségük szerint. Figyelem az események mély lappangó titkokat és rejtélyeket, és külön választom kritikai éleslátásom mértékében a látszatokat a valóságoktól. Így élvén megvallom, nincs semmi panaszom. Egyéni sérelmeim ellenére sincs semmi panaszom, mert ami méltatlan üldözésért és igazságtalanság történt velem, azt is hozzászámítom. Egyrészt az emberek ostobaságához, másrészt ahhoz a történelmi folyamathoz, mely minden sötétségeken át a világossághoz vezet. Az semmit sem jelent, hogy én egyénileg áldozata lehettem a kornak. Inkább az fog jelenteni valamit, mikor a jövő tisztázni fogja a múltak minden tévedését. Tehát ismétlen, nincs okunk panaszra. Itt vagyok a világon, megengedem egy nehéz percben, de ez a perc a világ fejlődésének egyik legérdekesebb perce. Mert épp azok a lények, akik a planéták közül a Földön születtek, a legkiváltságosabbak. Ez a megállapítás ebben a pillanatban bizonyos fülek számára talán ironikusan hangzik, de tudni kell, hogy az emberiség sorsa minden látszat ellenére még nem dőlt el ezen a világon. Még nem lehet tudni, ha vajon csak ugyan a gyöngék érdeke az, hogy igazság legyen. Nem lehet eldönteni nemzetek sorsát okoskodással és magyarázatokkal. Nem is lehet megmásítani vagy elrontani ezt a sorsot, mint ahogy nem lehet megmérgezni a tengert.
Egy percig hallgatott Horeb tanár úr, és az eget nézte mindenfelől a horizontban, ahol kigyúltak az esti csillagok.
A csillagok kis fényjelei az örökké valóságnak. A legtávolabbi múltakba világítanak, kis mécsesei a végtelenségnek. Ezek kísérik a legősibb éjszakák óta az ember útját a történelemben. Szívesen merengek eszel itt fényük titokzatossága, amikor esténként itt ülök ezen a padon.
Ez mind nagyon szép. Régtől fogva ismerem a tanár úr emelkedett szellemét, távolbalátását és filozófiáját. De azért szeretnék megmaradni a tárgynál. Nem értoztassék kitérni előle, s kitérni főképpen olyan messzire, mint a csillagok, mert odáig megvallom, nem tudnám követni. Inkább mostani életmódja érdekelne a mai nehéz viszonyok között.
Nehéz viszonyok, mondtam már. Ezt nem ismerem. Egyszerűbben az életmódomról szólva be kell avatnom egy családi titkomba. Kedves nőmmel ugyanis, normáló félben vagyunk, hetenként egyszer vacsora után a lámpafénynél úgynevezett emlékestéket rendezünk, mikor is visszatérünk gondolataink füzérén a legtávolabbi múltakba. Kettős képzeletünk világánál felidézünk egymásnak ezeken az emlékestéken régi korokat és fejedelmeket.
Ez nagyon mulattathatja a méltóságos asszonyt, jegyeztem meg alattomosan és zsurnalisztikailag. A tanár úr erre angyali szelídséggel így válaszolt.
Ön nem is hiszi, mennyire mulattatja. Így például ezen a héten a történelmi izraeliták szerepeltek műsorunkon, és velük kapcsolatosan abba az ősrégi korba szálltunk vissza, ami a Salamon kora volt. Felejtettem. tehetetlenkor.
Na, ne tessék mondani. Sóhajtottam kárvallottan.
Nőm szinte ösztönösen érzi ennek a kornak tündéri varázsát, és néhány szóval oda tudja vetíteni akár a legprózaibb atmoszférába a hajdani kelet minden poézisét. Egyéni érzésével, nosztalgiájával és ábrándokra hajló kedély világával, amilyen szikár fiatal embernek látja Salamon királyt, dús szakállal, fekete szemekkel és egy olyan tipikus orral, hogy ilyen orr nem volt és nem is lesz több a világban. Egy olyan orr, ami egy vatkan agyarához hasonlít. Egy ihletett fiatalember, aki mindent tud, mindenhez ért, igazi költő, amint az apja lantját a szívéhez szorítva elpengeti rajta az énekek énekét. Ez a fiatalember, nőm szerint, par excellence keleti fejedelem. A horizont kitágul előtte, a hegyek hátrálnak, a határok leomlanak, a tenger hullámai az egeket csapkodják előtte, és ott látja a hullámok tetején a magasban a tírai hajókat, melyek ofírból aranya, drágakövet és elefántcsontot hoznak, a Kaf-hegységen áll egy sas. Ezt is meglátja a naplementében. És úgy el tud beszélgetni vele távolság és magasság ellenére, mint ahogy mi ketten beszélgetünk most itt. Pálmavárost épít a sivatagban, és egy erdőházat Libanonban a fáraó leányának, akihez beosul a hajnalban. Sába királynőjét fogadja Jeruzsálemben, és megfejti rejtvényeit. Azon felül még van néhány száz felesége. Nőm ezeket mind felsorolja magának. Leírja lélek és test szerint. Az első Náma, a szép. Ez Ammonita királyleány. A második az egyiptomi királyleánya, erről legbüszkébb. Általában kozmopolita szerelmei voltak. A tírai király leányát is elvette, mert mindig nősült, amíg csak élt. Hát nem sorolom fel a többi nőket, mert nem volna soha vége, de meg kell említenem, hogy nőm definiálja maga éles látásával, kritikájával és jó indulatával ezt a Salamon királyt. Először az egész világon, aztán Izraelen, aztán Jeruzsálemben, és végül csak az ágya fölött uralkodott, végül ma itt is nagyon tökéletlen. Na, ezt mondja nő.
Ez minden esetre figyelemre méltó. És ezzel szemben mit mond a tanár úr?
Ezzel szemben engem inkább a teológiák érdekelnek. Számomra Salamon templom az összes hitelveket utcában koncentráltan fejezik ki.
Salamon temploma. Az valami gyönyörű lehetett.
Nem lehet tagadni, holott ez a templomépítés egyszerű csereüzlet volt Salamon és Hiram király között.
Csereüzlet?
A tírai király a templom építéséhez aranyat és cédrus fákat adott, ezekért adott neki Salamon Fönícia határán az Asher törzsben egy jókora területet.
Biztos jó üzlet volt.
A legjobb.
Tudnélik?
Tudnélik. Ide telepítette Hiram király erre a területre a tartománya idegen népeit. A nevét is innen nyerte ez a telep. Népek körzete, Gelilhágoim. Nem szükséges, hogy mosolyogjon, kérem. Ez lett később Galilea, ahol Jézus született.
És ekkor megint hallgatott a tanár úr, és roham sisakja alól, ami a kemény kalapja volt, mélyen a homlokába nyomva, megint a csillagokat nézte.
Vajon mit látott? Mit követett pislogó fényeiken át? Micsoda titkokat és rejtélyeket a végtelenben? Merengő gondolata a szivarfüstje mellől vajon hová szállt ebben az estéli égben? De olyan boldognak látszott, így magában ezen a fapadon a parton, hogy alig mertem szólani. Éreztem, hogy nem is tudja, hogy itt vagyok mellette. Hogy a sok lámpásból előttes körülötte, a partmenti fényekből, villanyból, s a Gellért-hegy tüzeiből nem látja csak a csillagokat. Gondoltam, szép csendesen el fogok köszönni. Isten vele, tanár úr, mondtam tisztelettel. És ahogy rám nézett, angyali tekintetével, olyan szelíden és annyi barátsággal, még hozzátettem meghajtva magam. Szeretném látni a jövő héten, ha volna szíves megjelölni egy napot.
Az egyiptomiak a napállása után 10 napi hetet számítottak, a héberek a négyszeri holdválta után 7 napot. Már most önre bízom, hogy melyik szisztéma szerint melyik napot választja.
Csak nézett rám barátsággal a kalapja alól, a csillagok alatt.
Kilencedik beszélgetés. Szent Pál és Horeb reumájáról.
Mikor felértünk ezen az őszi délután a 3-as határhegyre, Horeb tanár úr levette a kalapját, és megelégedéssel tekintett körül, mint aki egyfelől készen van kockázatok és tévedések nélkül minden megfigyelésre, másfelől nem érez profán gondokat magasabb rendű lelki nyugalmában. Tanár úr! Szóltam elragadtatással Pest látképe előtt a mélyben. Az ember szívesen mondaná egy szép imát itt a jó Istenhez, kérem szépen.
Valóban. Renan, a neves francia filozófus ítette volna ezt, ha sorsa ide vezérli-e szent magaslatokra, ó Budára, s nem Athénba, az Akropolis romjaihoz. Ha Szent Pál zajos bolyongását a világban nem határolja le az égei tenger romantikájához, ha nem keresni ez a Renan költői szívével és megjelenítő érzékével a tudós rovására a pittoreszk vonásokat, ötleteket és paradoxonokat. Szóval, ha nem tetszelegne abban a könnyed és nem mindig konstruktív szkepszisben, mely például éppen Szent Pál esetében odáig megy, hogy a rendkívüli ember misztikus betegségét egyszerű reumának diagnosztizálja.
Szóval a tanár úr szerint az nem valószínű, hogy Szent Pálnak reumája volt?
A történelmi kutatásban nem lehet kiindulni abból, hogy valami valószínű vagy sem. Másrészt azt sem szabad mondani a priori, hogy ez vagy az a kombináció nem lehetséges a történelemben. Az emberiség kebelében minden megtörtént. Vagy meg fog történni, ami lehetséges. Itt nincsenek se gátok, se határok. Ez egy olyan ár, amely fenékig kavarja fel magát valami zűrzavaros végtelenségben. Szent Pál viszontagságos élete zord vándorlása hóban és fagyban, esőben, szélben, nagy melegekben és felhőszakadásban nem zárja ki a reumát. Mégsem szabad a történelmi kritikában ilyesfajta föltevésekkel élni. Pál ember fölötti energiája és hatalmas természete fizikai gyengesége ellenére is legyőzhetett minden kincs, minden betegséget. Az egyik ember meghűl egy ajtónyitásra, A másik ája sértetlenül a hóvihart a sarki csillag alatt az éjben. Ami igaz törvény az indogermán fajjal szemben nem állja meg a helyét a sémi fajoknál. Egyébként Szent Pál betegségéről, arról a bizonyos tűzszúrásos fájdalomról a húsában, arról a bizonyos szegről a húsában, amelyről ő maga is panaszkodik leghitelesebb leveleiben, egész köteteket írtak. Minden esetre többet érne ezen a ponton egy Korányi Sándor diagnózisa. Ennek hiány be kell érnünk a bizantinus történetírók előadásával, és végképp le kell mondanunk e ponton mérható búvárkodásainkról.
Talán mindez nem is fontos.
Hát fontos, de fontos, de hát mit csináljunk? Pálnak olyan szilaj lelke volt, olyan erős, olyan hatalmas lelke, amilyen embernek még soha. Egyénisége, hite, küldetése oly szárnyaló és félelmetes, az egész ember oly többenetes, oly rendkívüli, oly egyedülálló és szétületes, hogy minden érdekelne benne, éppen lelki fönsége mellett apró kis testi kínja is, de hát ha nem lehet, hát nem lehet. A magam részéről inkább megadom magam valami szent kifürkészhetetlenségnek, semmint, hogy Renan-féle vicceket csináljak.
Mindig tudtam, hogy a tanár úr egy kitűnő ember. Innen van, hogy ennyire vonzódom a tanár úrhoz. És noha gyönge szívalkatú vagyok, mégis elkísértem hegymászó kirándulásában.
Ezt jól tette. Itt vagyunk. Ezen a magaslaton.
Igen.
Erről a magaslatról nézzük ezt a szép tájat ebben a gyönyörű őszi világításban. Eszembe jut, hogy az ABC feltalálása óta minden betű csak egy jel, mely semmiféle kapcsolatban nincs azzal, amit jelent. Innen van az a sok tévedés az emberek írásaiban. Viszont az a felhő, amit látunk az égen, és maga az ég teljes képében is az a madár, aki repül az égben, századokon át ugyanaz marad érzésben és kifejezésben. Innen van, hogy az egyiptomiak a maguk is képeivel, gémeikkel, agaraikkal maradandóban meg tudták értetni magukat, mint mi fogjuk azt a mi könyveinkkel. Hogy bennünket el fognak felejteni, az nincs minden igazság hiány.
Ó, ne tessék azt mondani, hogy a tanár urat el fogják felejteni. Ha a felejtés mindig igazságos is, ahogy azt jelezni tetszik, akkor a tanár úrral ezen a ponton igazságtalanság fog történni.
És ez így lesz rendben. Mert velem mindig csak igazságtalanság történt. Már tűnik igazságtalanság abban a köznapi értelemben, ahogy ezt általában az emberek gondolják. Én sohasem panaszkodtam. Nem zúgolódtam, s nem firtattam, mikor minden tisztességes szavam, minden jó hiszeműségemre, jó szándékomra, s ártatlan mozdulatomra, mint a farkasok törtek rám ellenségeim. Ne beszéljünk erről. Nézzük a szép tájat ebben a szép őszi délutánban. Nézzük ezt a gyönyörű Pestet oda lenne a mélyben. Bár egyszer végre békesség szállna rája, emberi szívek irgalmával és bocsánatával.
Ó, tanár úr, ez szebb, mint a Renan imája az Akropoliszon. Ez a két egyszerű szó irgalomról és bocsánatról.
Meg lehet. Na de mondja csak, milyen könnyen jöttünk fel ilyen magasra. Én nem érzek semmi fáradtságot.
Eszembe jut, hogy Debóra idejében még az előkelőséghez tartozott fehér szamáron lovagolni. Dávidnak már összvére volt, és
Salamonnak már egyiptomi paripái voltak. Nekem csak ez a két lábam van. Ez a két reumás lábam. Mert az én esetemben tudományosan meg van állapítva, hogy reumám van.
Tette hozzá megadással. És akkor még sokáig néztük a szép tájat az őszi délutánban.
Tizedik beszélgetés. A szentek életéről.
A Váci utcában egy kis könyvesbolt kirakatában a sok aranybas, bőrbe kötött, gyönyörű könyvet néztük Horeb tanár úrral. Amikor Malacki ügyvéd úr is hozzánk csatlakozott, és szemüvegét megigazítva fürkésző orra fölött, ő is nézte a könyveket velünk, így hármasban a kirakat előtt. Mert alapjában ő is finom, könyvkedvelő ember volt, noha valami igen kínos irodalmi képzettséggel.
Szentek élete,
mondta egy brokát fedelű könyv láttára, amint így egyszerűen a könyv címét leolvasta a bársonylapról.
Nagyon szép könyv, jezsuiták írták. Szép régi könyv.
Valóban az, valóban az.
Sóhajtotta Horeb tanár úr könnyedén, ennyi szakértelem hallatán, ahogy ki akart térni a dolog merituma elől. De aztán mégsem tudta megállni megjegyzés nélkül.
A szentek, az ő életük és legendáik a középkor közönségének igazi lelki tápláléka voltak. A középkor első felének főként nem is volt más irodalma, mint ezek a legendák. Bús olasznők, szende francia leányok épp úgy rajongtak a mitológiákért, mint zord tengeri kóborlók az irlandi partvidékeken.
Magától mindig lehet tanulni valamit, kedves Horeb?
Jegyezte meg az ügyvéd azzal a sonyi szerénységgel, ami fölény akart lenni. És finoman mosolygott. A tanár úr azonban nem bántódott meg.
Tőlem igen. De sőt, még többet, mint ön azt gondolná.
Például?
Malacki várt, fürkésző orrával a levegőben. De a tanár úr nem felelt. Kemény, de zöldes árnyalatú kalapjával mélyen a homlokában, ahogy azt szokta, egész tömzsi egyéniségének kedves bonómiájával, ami ismeretes, könnyedén kilépett könyvszemlélgető állapotából, és két kezét hátra csapva a derekán, megindult a Váci utcán, azzal a nyugalommal, amely az egész világot magántulajdonának tekinti, de ezzel szemben csak haszonélvezési joggal él. És amint így lógtunk mellette, Malacki és jó magam, és amint így mentünk, mendegéltünk, időnként elelvesztünk a tömegben, és megint egymással eltünk, rövid szoknyás nők között, barack színű sejemharisnyákban. Ami mind hívságnak tűnt, és annál mulandóbbnak, minél karcsúbb, s fiatalabb lábszárakhoz torlódtunk.
Engedje meg, hogy ez egyszer én beszéljek a tanár úrnak valamit. Hogy tudnélik, egy szentről beszéljek, ha már a szentekről van szó, és akit a tanár úr nem ismer, valószínűleg.
Halljuk.
Kezdő ügyvédkoromban volt ez, Simai tanácselnök hazájában Marosvásárhelyen. Hogy ez a szent egy fiatalember képében elém került, és akinek védelmét vállaltam egy gyilkossági ügyben. Hosszú sovány oláfiú volt ez a fiatalember, szőke és kék.
Igenis kék.
Azt kell mondanom, mert két szemefénye merő azurban
úgy valahogy körülsugározta, és nem tudom hogyan, de az egész alakját valami szilvafás derengésbe vonta. Már nem emlékszem, mi vallása volt, de mint számosan az ilyen fiatal oláhok, a vad szekták valamelyikéhez tartozott. Baptistákhoz vagy nazarénusokhoz. Rendíthetetlen hitelvekkel, s ami eltiltotta a katonáskodástól.
Ismerem az esetet.
Dehogy tetszik ismerni. Mert az eset egyszerűen az volt, hogy egy kis kövér adó végrehajtót, aki a szomszédos tanyákra járt foglalni, kegyetlenül megöltek. Az út szélén, a sötét estében leütötték ezt a kis kövéret, és holttestét felhúzták egy hársfára. Sőt, az irattáskáját is mellé aggatták, szimbolikusan az ágra.
Nagyon kitűnő.
Folytatom. A vizsgálat, mint rendszerint az ilyen plener esetekben, amikor pozitívumok nincsenek, meglehetős téves irányba járt, és a nyomozás illuzórikus szálai ehhez a szőke fiatalhoz vezettek, akit letartóztattak. Tárgyalásra kerülvén a sor, Simai elnök konkrét bizonyítékok hiány nagyon nyugtalan volt, és jó magam is, védői tisztemben a hajamat téptem, hogy az igazságot bizonyítsam, az igazságot, amit éreztem a szívemben. A legkétségbe esettebb, a legfurcsább harc volt ez. Diszkrét formában az elnök részéről, de harsogón a magam részéről, hogy a csávából kihúzzuk a vádlottat, akit felzaklatott lelkiismeretünkben ártatlannak tartottunk mind a ketten, míg ő maga, a szerencsétlen, vállalta a bűnt, és nem kívánta menteni magát. A törvénykönyv szempontjából ez volt az igazság, ez a beismerés. Az a rettenetes igazság, ami valószínűtlennek látszik. Mit tehettünk? Végre is nem lehetett szélne kereszteni egy embert, aki szinte állítatosan megmarad amellett, hogy ő ölte meg az adó végrehajtót, és ő akasztotta a hársfára.
Mégis ismerem az esetet.
Horeb tanár úr ezúttal nem hagyta magát félbeszakítani.
Volt már ilyen. A hajdani korokban, amikor a vádlott elszánta ment a bitó elé az olyan bűnért, amelyet el se követett, és amely alól nem is kívánta tisztázni magát, úgy gondolván a szívében, hogy a bűnt nyilván elkövette volna, ha Isten meg nem akadályozza benne.
Valóban így lehetett ez ezzel az oláfiúval is. Nyilván úgy gondolta, hogy ő is megölte volna az adó végrehajtót. Mondom, hogy mindig lehet valamit tanulni a tanár úrtól.
Malacki kissé bosszúsnak látszott, hogy nem ő fejezhette be ezt a történetet.
Na lássa. De azt is megtanulhatja tőlem, hogy még ezeren és ezeren vannak ilyen szentek a kalendárium belieken kívül. Talán 20-25 ezeren, akik mind az emberi természet legnagyobb ösztöneit mutatták egy nyomorult világnak, a hűséget és önfeláldozást, akik felfokozták érzelmeiket a legszélsőbb határokig, és úgy adták az embert legnagyobb formájában az eszményi és mennyei dolgok glóriájában. Ezek között, a szentek között vannak nők is, nem ilyen rövid szoknyásak, de igazi nők is, igazi szűzek. S vannak köztük egyszerű iparosok és hősi püspökök, barátok, papok, harci vezérek, királyok is és koldusok, és aki csak akar, ez mind van köztük a 20 000 szentek között, művészek is és tudósok és két orvos is. Ha jól emlékszem, csak ügyvéd nincs köztük, egyetlen egy sem.
Ezeket mondván Horeb tanár úr még mélyebbre nyomta kalapját a fején, roham sisakosan. És egymásba font két karjával a hátán, vígan lépdel tovább az eskütér irányában.
Tizenegyedik beszélgetés.
Horeb Homérné, piros sejem papucsban.
Megjelenvén Horeb tanár úr lakásán az új év alkalmával, éppen a kabátomat aggattam fel az előszobában, mikor egy árny surrant egy ajtó mögül, és szaladt egy másik ajtó irányában. Egy bolyhos fürdőköpenyben volt ez az árny. Egy halk sikuja is hangzott, a papucsa is pattogott a padlón, amint szaladt. Két olyan kis kurta papucsa piros sejemből, hogy az egész lábfej mesztelenül kívül esett rajtuk. Lehetetlen volt fel nem ismernem a méltóságos asszonyt ebben a bolyhos fürdőköpenyben, ebben a piros sejem papucsban is, főleg halk sikoly vészjelzésével, ami bizonyos nők ajkán, bizonyos szituációkban olyan melódikusan hangzik. Kezét csókolom, boldog új évet kívánok!
Jaj! Kérem, éppen fürödtem, amint látja, de azért elfogadom újévi üdvözletét.
Mondta kedvesen. Szűkebbre fogta a testén a bolyhos szövetet, és megállott a küszöbön a piros sejempapucsoknak olyan két magas sarkán, hogy a két lába szinte merőlegesen szögelt le a fénymázas padlóra, és visszatükröződött benne. Nem tartóztatom a méltóságos asszonyt, és bocsánatot is kérek, ha talán alkalmatlan pillanatban tartózkodtam az előszobában. A tanár úrhoz jöttem, hogy újévi szerencse kívánataimat kifejezzem előtte.
Ezt nagyon helyesen tette. Homér nagyon szereti önt, és tudtommal várja is. Benn van a szobájában. Csak tessék bemenni.
Igen, kérem, bemegyek. És a célom az, hogy ezúttal hosszabban beszélgessek a tanár úrral.
Ez nem lesz nehéz, csak éppen a témám múlik, amit ő választ.
Ó, tanár úr, olyan verzátus a történelem, az irodalom és általában a filológia minden kérdéseiben, hogy nem is nehéz témát választani.
Azért mégis vannak kedvenc témái. Tudja?
Ahogyan az ajtófélfának dőlt, gyönyörű alakja a fürdőköpenyben a kontúrok pazarságával vált elő, és plasztikus vonalzatával, tökéletességével és modelláltságával a bűnöző test gondolatát ébresztette bennem teológikusan, amellett, hogy esztétikailag is jól esett szívemnek. Lehetetlen volt nem gondolnom-e földi életünknek bizonyos törvényeire, melyeken rendkívüli nő sorsát úgy szólván a maga egészében eldöntötték. Nyugtalan és számos szerelmei magyarázatát valami homályos és tündöklő végzet hirdette szőke kontya körül, ahol egy keskeny fehér homlok alatt, egy nagyon intelligens fehér homlok alatt két fátyolos szem tűzött az életre. Nem tudom, micsoda hittel, micsoda céltalansággal, micsoda gyönyörrel és fájdalmassággal. Hogy került ez a nő Horeb Homér tanár úrhoz, aki az életnek és emberi értelemnek egy másik szakaszát, egy másik világát jelentette egy túlonnan való végtelenségben? És amint így álltunk, szótlanul egy percig, az a sajátos hangulat szállott, amelyben két ember valahogy nagyon súlyosnak érzi, hogy csak egymást nézi, és nem szól egy szót. Végre megfordult a küszöbön.
No, menjen be Horebhez.
Igen, kérem, bemegyek a tanár úrhoz. És csak álltam. Valami lelki zavarokat éreztem, valami elégedetlenséget az élettel, sorssal, önmagammal, az egész új évvel. Kábító vonzalmamat az a fűszeres ellenszenv lengte át, amit a mellőzött ember érez egy nő iránt, aki annyi mást szeret. Egyszer szeretnék a méltóságos asszonnyal is hosszabban beszélgetni, hebegtem. De már eltűnt az ajtó mögött, bolyhos árnya fürdőköpenyben, két utolsó pattogással a piros selyem papucsban.
Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. A második rész hangzott el. Szereplők: Horeb Homér, Kézdi György. Fiatal újságíró, Szirtes Balázs. Horeb Homérné, Bánsági Ildikó. Malacki ügyvéd, Szersény Gyula. A felvételt Táncos Tamás és Maksai Helga készítette. Zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztette és rendezte Varsányi Anikó.
A rádióváltozat 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Móra Ferenc Szóló Szőlő című meséjét papéba mondja el.
Mióta az eszemet tudom, mindig éltem, haltam a szőlőért. Ma is azt tartom, hogy nem teremtett ahhoz fogható gyümölcsöt az Úristen. Ha úgy volna benne módom, mint ahogy nincsen, ma se enném lágy kenyeret, sose szőlő nélkül. Gyerekkoromban is az volt a legnagyobb örömöm, mikor édesapám a vállamra csapott. Nyergelylegény, kimegyünk galambosra, megnézzük, zsendüle már a szőlő. A nyergelés hamar megesett, mindössze a csizmácskámat kellett lerántani a lábamról. Másfél óra járásra esett a galambosi szőlő, de csizmában ki nem futotta volna 3 óra. Akkor a homokot kellett odáig gázolni. Mire kiértünk, átlépett már a juhász az árnyéka felett, de letkongattak a galambosi csőszök. Édesapám kivette a csikos tarisznyából a kakas teljes kenyeret, lekanyarított belőle egy karajt, és a markomba nyomta. Gyerünk, keressünk hozzá szőlőt, ha le nem szüretelték már az érettjét a seregélyek. Csakki, 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 rikácsolták haragosan a seregélyek, ahogy megláttak bennünket. A magunk szőlőjéből tessékeltek ki bennünket az arcátlanok. Hanem édesapám nagyon értett a nyelvükön. Feleletképpen közéjük hajított egy szőlőkarót. Erre egyszerre elfüstölt a dézsmálóhad. Nagy csendesség támadt, csak a nagy levelű szőlőgaljak bókolgattak körülöttünk, büszkén mutogatva mosolygó fürtjeiket. Nézd ezt a piros dinkát, kérkedett édesapám. A hajnal megszégyelhetné magát mellette. Ha nem víz, azt nem látta többet a hajnal, mert mire a pászta végére értünk, csak a csutkája maradt. Hát, ez a fehér bajor, mutogatott tovább édesapám. Nincs az a méz, amelyik fölérne vele. Magam is megbizonyosodtam róla, hogy a fehér bajor szőlő édesebb a méznél. Egy fürtöt se hagytam belőle a tőkén. De még azt a fekete kadarkát is meg kell kóstolnod. Ilyet még álmodban se ettél. Nemigen kínáltattam magamat, hanem hozzáláttam a mustos fehérhez, most már csak úgy kenyér nélkül. Hanem a rózsalugashoz már nem éreztem semmi étvágyat, nagyon elteltem a szőlővel. Hiába dicsekedett most már édesapám a piros szagos szőlővel, a tömött szemű gránáttal, az aranyos bakatorral, rájuk se néztem. Nem ér az semmit, édesapám, ha szóló szőlő nincsen közte. Hát, az mi fát terem? Hát a mesében, édesapám. Jaj, gyermekem, nagyon rég volt álmaz, mikor én meseországban jártam. Hanem azért megállj, mire hazafelé fordítjuk a csikókat, kerítek én neked olyan szólószőlőt, hogy még meg is sokallod a beszédjét. Elálmosított a szellősuhogás, a méhecske dongás, a tücsök cirpegés, hanem ez az ígéret egyszerre kiverte a szememből az álmot. Hely, micsoda öröm lesz az, ha holnap eldicsekedhetem a pajtásaimnak. Úgy nézzetek rám, gyerekek, hogy én már szólószőlőt is ettem. Búcsúzó félben csókolgatta már a nap a nyárfák hegyét, mikor azt mondja nekem édesapám. Hallod-e, cselédem, most már jó lesz, ha útnak veszed magad. Én még egy kis kerülőt teszek a keresztapádék szőleje felé. Hanem jól a tenyered veszed a lábad, hogy előbb otthon ne legyek, mint te. Hát a szólószőlő, kérdeztem ilyetten. Abbiz igaz. Ígéret, adósság. A kunyónk végiben nyomorgott egy árva szőlőtőke. Apró fodora levele, ritka szemű hitványa termése. Petrezselyem szőlőnek csúfolják a jámbort. Erről szakított le édesapám egy fejszőlőt. Itt a szólószőlő, mondta mosolyogva. Nekem azonban egyszerre síradnékom támadt, hisz ez csak petrezselyem szőlő, annak is a hitványa, olyan kemény, hogy nyulat lehetne vele lőni. Ne törődjél vele, fiacskám, Jutka húgod ezt is megköszöni, ha hazaviszed neki. Tudod, mennyire rimánkodott szegényke, hogy neki is juttassunk egy kis madárlátta szőlőt. De ez nem szóló szőlő, kötözködtem könyvbe lábadt szemmel. Majd megválik, vette apám komolyra a szót. Majd meglátod, hogy elmondja ez nekem estére, hogy szófogadó gyerek vagy-e. Még azt is kitudom tőle, hogy szereted-e a húgodat. Megindultam a szőlővel hazafelé, de olyan búsan ballagtam, mint akinek az orra vére folyik. Az öreg diófán éppen vackolt a sárgarigó, rám kiáltott nagy vidáman. Van dió, millió, kell-e dió, fiú? Mérgemben majd hozzávágtam a petrezselyem szőlőt. Edd meg a diódat, ha nem tudod megmondani, merre terem a szólószőlő. Ahogy a szőlők közül kiértem az országútra, leültem pihenni a gyepszélre. Fáradt is voltam, szomjas is voltam. Lecsiptem egy szemet a petrezselyem szőlőből. Néni, mondtam, nem is olyan rossz. Hanem Jutkának mégiscsak nagyon savanyú volna. A második szem még jobban esett, Aztán már eszembe se jutott olvasgatni őket. Éppen beértem a kisajtónkon, mikor bekaptam az utolsó szemet. Nem maradt a kezemben, csak az üres csoma. Édesapám csak ugyan megelőzött. Ott ült a küszöbön, ölében Jutka húgom, vígan tapsikolva elém két kis tenyerével. Ehol hozza neked Ferkó bátyád a szőlőt, ehol-e? Mondta neki édesapám. Szégyenletemben kiejtettem kezemből a lefosztott szőlőcsutkát. Édesapám fölkapta, és tenyerére fektette. Szóló szőlő, mondd meg nekem, szófogadó gyereke ez az én Ferkó fiam, akinek én azt parancsoltam, hogy hozza haza a szőlőt a kis húgának. Én már bújtam volna a föld alá is, mikor édesapám újra megszólalt. Szóló szőlő, mondd meg nekem, szereti-e ez a gyerek a kis testvérjét? No, Ferkó, szóló szőlő-e a petrezselyem szőlő? Bekotródtam a szoba sarkába, s tám még most se jöttem volna elő, ha elférnék benne. Azzal pedig sose dicsekedtem el a pajtásaimnak, hogy én már szóló szőlőt is ettem.
Móra Ferenc Szóló szőlő című meséjét Pap Éva mondta el, szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2004. szeptember 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.